rendezi az Európai Klubfutball csúcseseményét, a Bajnokok Ligája döntőjét.
SMS számunk 0630 9666, telefonszámunk a 061-es és 30-as előhívóval 759 52 00. Mit szól hozzá? Jó napot Magyarország, 16 óra után a Kossuth Rádióban.
5 óra múlt 6 perccel.
Hajnaltáj. A műsorvezető Gécsek Tóth Enikő.
Jó reggelt kívánok! Köszöntöm azokat is, akik most kapcsolódtak be a műsorunkba. Május 28-a van, csütörtök, Csanád és Emil névnapja. Most pedig néhány szó a mai tartalomból. A Hevesvár megyei Szihalmon megépült a belterületi kerékpárút.
Rengetegen mennek át dolgozni, a turisztikai vonzere is nagy, hisz itt folytatólagosan Bogácsig is el lehet menni. Ez egy járatott bicikli út is. Tegnap még külföldi biciklisek is megálltak, és hát gratuláltak nekünk, hogy hú, ez nagyon jó, és már nagyon balesetveszélyes volt.
Nem elég ismerni a fát, fel is kell tudni rá mászni.
Ahhoz, hogy faápolást tudjon csinálni valaki, ahhoz föl kell jutnia a fára, ott biztonságosan kell tudni mozognia, közlekednie, de ez nem maga a munka.
A faápolás elsősorban a lakókörnyezet fáinak egyedi gondozását jelenti. Tatán a napokban rendezték meg a Magyar Famászó Bajnokságot, hogy milyen megmérettetések voltak, arról is hallhatnak. A részletekkel 17:30-ig jövünk. A műsorunk e-mail címe hajnaltájkukac@mtva.hu. A szerkesztő ma hajnalban Bicsák Eszter, a hangmester Bényi Csaba. Most pedig odautazunk, ahol a szamos minden kis kanyarulatának is nevet adtak a helyiek. Egy 1700 lelkes települést mutat be a hangtár Szabolcs-Szatmár-Beregvár megyében.
Hangtár. A magyarság értékei hangban. A sorozatszerkesztő Társi István.
Valahol a szamos partján egy legény a szerelmesét vár.
A szamos vize nem csupán elvonul ökörító fülpös mellett, hanem körbe is udvarolja azt. Amíg az élő folyó ma is ott kanyargózik a község határában, a holtszamos, a település valódi lelke éppen az asszály ellen küzd, már egy méternyi hiányzik a holtágból. Pecséri Gábor, horgász.
Tavaly volt alkalom és lehetőség, vízügyi igazgatóság az augusztusi hónapot azt végig szivattyúzással töltötte. Mögöttünk úgymond az új szamos folyik, annak a medréből volt vízkivétel, akkor sikerült majdnem egy 80 centi, 1 méter körüli vízszintet emelni, hát sajnos ennek már most nyoma sincs, sőt.
A falu két fele egyébként egymás tükörképe. Az ősi település részek, Szatmárökörító és Fülpös között nem utak vagy házsorok húzódnak, hanem az az öreg folyóágy, amelyet a szabályozások idején a szamosról levágtak. A két község 76 évvel ezelőtt egyesült, ám a helybeli lakosság ma is számon tartja, hogy az ökörítói vagy a fülpösi rész a szülőfaluja.
1950. december 31-ig ökörító fülpösnek a mostani része, ahol most is vagyunk, ez Szatmár ökörító volt. A hátam mögött az a fülpösi rész, nekem balra itt a mácsai rész volt, nagyszüleim pont itt éltek, pontosan ezen a helyen itt rengeteget horgáztam.
A víz, amely a településeket inkább összeköti, mint sem elválasztja, a horgászoknak, hogyha nem is a földi mennyországa, de majdnem az. Halat keresve a vizet a partmenti nádas szélén ajánlatos faggatni.
A gyékényes szélébe célszerű elhelyezni a csalit. Úgy a horgásztársak tájékoztattak, 10-15-20 kilós hamorok, azok jöttek tavaly előtt szép számmal.
Az öreg, régi, eredeti szamosnak, a holttá vált víznek az itt élők minden egyes porcikáját, kanyarulatát, csücskét külön elnevezték.
Picivel feljebb itt a nyárfáktól kacsafiridei, itt lefelé ez a mácsa, aztán még feljebb telekszeg, pucik, téglás, tekeredő. A telekszeg az például ott volt a TSZ-nek almás ültetvénye, Szegeletben van a tekeredő, ott természetesen kanyar van, ott aránylag elég jó mélységű víz van most is, 3-4 méter körül, ezek a beszédes nevek.
Az élő szamost a mesterséges medre miatt pedig új szamosnak vagy ásott szamosnak is hívják.
Hangtár. Az
elhangzott műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az NTVA 2026-ban. Az adást meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon.
Most pedig nézzük a környező nagyvárosok időjárását. Bécsben jelenleg 16 fok van, Grazban kissé felhős ég mellett 17 fokot mértek, Pozsony 18 fok, Kassa 14 fok, Kolozsvár 15 fok, Aradon 19 fokot mutatnak a hőmérők, Újvidéken 20-at, Zágrábban erősen felhős az ég, esik is az eső, ott jelenleg 19 fok van, Ljubljanában 17, Csíkszeredán pedig záporeső volt nemrégiben 15 fok van ott is. Fogtechnikusból kecske farmer. Általában hosszabb folyamat az, amikor a hivatásunk 180 fokos fordulatot vesz. A következő történet azonban nem csak a sajtról szól, sokkal inkább arról, hogyan kezd valaki élelmiszer előállításba három gyerekkel a Somlóhegy lábánál Dobán. Mára 30 anya kecskét gondoz, no meg persze a gidáit. Sajtjai közül saját kedvence a kecske kamambert. A Hely című műsorban Nagy Fenyvesi Judittal beszélget Burkert Rudolf.
Eltoljuk az egyik kaput, fadeszka fel. Ott vannak hátul?
A kecskék azok ott vannak, igen, ők eléggé cirkálók. 4 hektár legelő áll itt pillanatnyilag a rendelkezésükre. A tehén az megtalálta az etetőt, úgy látom onnan kukucskál vissza.
Mikor jöttek a kecskék a képbe?
A 22 végén vásároltam az elsőket. Nem a kecske volt a cél, hanem az, hogy tehéntejből készítsek sajtokat, csak lényegesen nagyobb beruházás a tehenet megvenni, meg körülményesebb.
Miben más kecsketellyel vagy tehéntellyel dolgozni?
Más, hogy savanyodik, más a fehérje szerkezete, más, hogy viselkedik a kecsketelj. Ugyanazzal a joghurt kultúrával egy ivó joghurtot lehet előállítani kecsketejből, míg mondjuk a tehéntejből, meg egy olyan sűrű joghurt készül, amiben a kanál megáll. És vannak bizonyos sajtok, amiket nehezebb előállítani kecsketejből.
Ott a távolban a fák mögött a kecskék hányan vannak?
65-en.
65-en. Én még 30-ról tudok, akkor valamelyik
a
megellett?
30 az anya, és van 29 gidakint.
Hogyha megpróbálunk közel menni a kecskékhez, elfutnak?
Lehet, hogy egy picit odébb mennek, de alapból ők sem félnek.
Akkor próbáljuk meg őket becserkészni. Fej és hogy működik?
A kecskéket fejő állásba hajtjuk be, és géppel fejünk, a tehenet még kézzel fejem.
Na most közben próbálunk kicsit táptagok ismerkedni a kecskékkel, akik hát ránk se nagyon elderítenek. Ha ők ennyire mozgékonyak, akkor őket mondjuk nehezebb fejni, még akkor is, hogyha a gépi segítség van, mint a vörit?
Igen, hát őket a nyakbefogó, illetve a fejőállás nélkül elég nehéz lenne megfejni, nem annyira nyugodtak, bár egyedenként eltérőek, és ez a hosszú idő, amit meg kell tanulni, hogy melyik türelmetlenebb, melyik az akaratosabb, melyik a nyugodtabb, valamelyik szívesen megszökik, kilép még a fejőállásból is.
Egy vándor, a szabadság vándora, tessék, aki inkább elmegy.
Igen, azért ez 30 fejős kecskénél már nem annyira egyszerű.
Akkor utána hogy folytatódik a folyamat?
Van egy 100 literes tejhűtőm, amiben 2 napi fejés teje fér a kecsketejből bele, és így olyan 2-3 naponta van egy olyan nap, amikor feldolgozok minden tejet, a többi napokon meg tudok mással, az állatokkal, körmeléssel, trágyázással, meg a háztartással foglalkozni.
Itt van velünk Mester Katalin is, aki nyugalmazott pedagógus, és akinek egyébként az ötlete volt, hogy látogassuk meg Juditnak a sajtmanufaktúráját, és vett magának 2 üveg kecsketejet. Miért a kecsketej, Katalin?
Szólnak erről a fórumok, meg szakirodalmi anyagok, hogy mennyire jó a szervezet számára a kecsketej, és én magam ezt érzem. Vagy ebből madártejet készíteni csodálatos.
Állítólag aki nem bírja a tehéntejet, az bírhatja a kecsketejet.
Így igaz.
De
így
miért?
Igaz.
Sokan keresik, mert hogy a tehéntejet nem tudják emészteni, illetve a tehéntejben levő laktóz, a tejcukor okoz problémát, nem szívódik fel, és miután a kecsketejben más jellegű, és tényleg, ahogy Katinén is elmondta, könnyebben emészthető, és az emberi szervezet jobban tolerálja a kecsketejben levő laktózt.
További részleteket a Kecskefalmról a hely mai 11 órakor kezdődő műsorában hallhatnak. Most pedig azzal folytatjuk, hogy közösségi összefogásból felújították a kerékpárutat Szihalmon. Évek óta még gyalogosan és balesetveszélyes volt a Zsórifürdővel összekötő Bringa út Hevesvár megyében. A 300 millió forintos beruházásnak köszönhetően most biztonságossá vált. A település belterületi szakaszát 11 millió forintos önrészből kellett befejezni, amit összefogásból gyűjtöttek össze. Pilisi Csenge riportja.
Szoktak kerekpározni, vagy így a települések között közlekedni így?
Szerettünk volna, hogyha lett volna, mert még gyalogosan sem lehetett az út szélén közlekedni.
Balesetveszélyes volt.
Igen, igen, erre már nagy szükség volt.
És hogy... akkor így most nem lesz gond, akkor megközelíteni
nem,
a fürdőket?
Nem, de jó lenne. Igen, meg jó lenne, hogyha a tóig folytatódna. Tehát, hogy a vendégek a tó, meg a fürdő között is tudnának kerékpárral is közlekedni.
Hát akkor ez nem csak a helyieknek, a turistáknak is sokat jelenthet ez
így
az út.
Van, így van. Egyre többen bérelnek kerékpárt, a vendéglátósok vásárolnak kerékpárokat, és akkor egyre több vendég kerékpárral közlekedik.
Hány éve, vagy mondhatjuk, hogy évtizeddel vártak erre a kerékpárútra a szihalmiak?
Évtizeddel vártunk arra, hogy ez a kerékpárút megvalósuljon, hogy újra épüljön.
Sokan használják ezt az útszakaszt?
Én azt gondolom, hogy igen, pont ezért is volt nagyon fontos ez, hogy ez a bicikliút elkészüljön.
Gajosné Dózsa Katalin Szihalom polgármestere.
Rengetegen mennek át dolgozni, a turisztikai vonzere is nagy, hisz itt folytatólagosan Bogácsig is el lehet menni. Ez egy járatott bicikliút is. Tegnap még külföldi biciklisek is megálltak, és hát gratuláltak nekünk, hogy hú, ez nagyon jó, és már nagyon balesetveszélyes volt. Úgyhogy nem csak a szihalmiaknak nagy boldogság ez, hanem a környező településen élőknek, és amit látjuk, hogy, hogy itt tulajdonképpen mindenkinek, aki ezt a útvonalat használja turisztikai célból, a bicikli kerékpározás céljából. Csak ugye most az elmúlt években nagyon sok panaszt kaptam a kapcsán, hogy már nem járható, volt, aki el is esett.
Meg volt repedezve a burkolata.
Igen, annyira elhasználódott az évek során, a fáknak a gyökerei is tönkretették, illetve hát az elhasználódás során annyira fölrepedezett buckák alakultak ki, és olyan óriási repedések, hogy biciklivel valóban nem lehetett már átmenni rajta, csak úgy, hogyha hosszú szakaszokon leszállva és átolva, tehát hogy még tényleg gyalogosan is veszélyes volt, és az, hogy az önkormányzat saját költségvetéséből tudta megvalósítani a belterületi részhez tartozó bicikli utat, ugye a táblától a Kossuth Lajos utca első házáig, az nagyon nagy büszkeséggel tölt el. Ugye a táblától pedig az üdülő területek lévő szakasz, az pedig a Magyar Közúthoz tartozik. Ott egy teljesen újjá alakított bicikli útról van szó.
Mondhatjuk, hogy egy közösségi összefogásból épült meg, legalábbis az önkormányzati szakasz, vagy a belterületi szakasz.
Kevés az az önkormányzat, aki saját költségvetésből egy ilyen közel 20 millió forintos beruházás volt. Természetesen mindenki beletett, amit csak tudott, segített, hogy ez az útszakasz meglegyen, mert volt egy műszaki tartalma, de ide azért még kerültek plusz kavicsok, plusz táblák, ami abszolút az összefogásnak köszönhető.
Voltak olyan hétvégék, amikor mondjuk a takarításban, vagy a tisztításban, vagy a tábla kihelyezésében segítettek a helyiek?
Volt, aki segített a fűnyírásban, a letakarításban, akár a táblák kihelyezésében is, úgyhogy tulajdonképpen összefogásnak az eredménye. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos mérföldkő a térség számára, hogy ez felújítódott, illetve hogy teljesen újjáépült a közút kezelőhöz tartozó rész. Ezek azt erősítik bennem, hogy menjünk előre, és még több álmot valósítsunk meg.
4:06 múlt 4 perccel. Egy jó kérdésből érdekes kutatás születhet, a jó kérdés feltételéhez azonban kellenek alapvető ismeretek. Az agráriumot érintő aktuális témák, így a klímaváltozás és a fenntarthatóság is fókuszba került a MATEK Kaposvári kampuszán megrendezett tudományos diákköri konferencián. A 9 szekcióban zajló eseményen egyetemi hallgatók és középiskolások is bemutatták a kutatásaikat. A cél hosszú évtizedek óta a tehetséggondozás és a fiatal kutatók támogatása. Bátori Gyöngyvér összeállítása.
Aktuális témák kerültek előtérbe a Matek Kaposvári kampuszon szervezett tudományos diákköri konferencián. Hertelendi Jázmin, harmadéves mezőgazdasági mérnök szakos hallgató azt vizsgálta, hogy a különböző ásványi anyagok hogyan hatnak a malacok teljesítményére.
Ennek az az aktualitása, hogy a fenntartható takarmányozás iránti növekvő igény, illetve én azért is választottam ezt a témát, mert én 3 évvel ezelőtt, amikor ide kerültem az egyetemre, becsöppentem egy ilyen malacos kísérletbe, ez egy teljesen más kísérlet volt, és annyira megtetszett nekem ez az egész környezet, az ottani dolgozók, maga a tényleg az, hogy élő állatokkal dolgozunk, és ennek egy eredménye lesz. Az volt ennek az egésznek a lényege, hogy minél jobban csökkentsük a malacoknak a szervezetéből kiürülő foszfort, mert ugye ez környezeti problémákat okozhat, és ezáltal javítsuk a takarmánynak a költségeit is, hiszen hogyha kevesebb ásványi anyagot ürítenek ki a szervezetükből, akkor annyival többet megtartanak a szervezet. Tehát ennyivel alacsonyabb lesz nekik a takarmányköltségük. Tehát olcsóban elő lehet állítani azt a takarmányt, amit nekik el kell fogyasztaniuk ahhoz, hogy a megfelelő növekedést produkálni tudják.
És mit lehet tudni, hogy milyen eredményre jutottak?
Kaptunk olyan eredményeket, amiket akár később a gyakorlatban is lehetne alkalmazni, amikor olyan takarmánykiegészítőket használtunk, amik segítik az ásványanyagok megtartását a szervezetben, akkor sokkal olcsóbban biztosítani tudjuk nekik a takarmányt.
Hogyha jól tudom, akkor még CT vizsgálatot is végeztek. Ez mire szolgált, mire voltak kíváncsiak?
A másik vizsgálaton pedig ugye a csontnak az ásványi anyag tartalma, ami meg azért is fontos, mert hogy minél erősebb csontjuk van, annál stabilabb mozgást tud ez nekik biztosítani.
A tudományos diákköri konferencia célja nem más, mint a tudományos utánpótlás biztosítása, mondja Halas Veronika intézetigazgató egyetemi tanár.
Azt látjuk, hogy az elindulás az nagyon nehéz. A hallgatókat rávenni arra, hogy bekapcsolódjanak egy-egy vizsgálatba, ez nem annyira nagyon egyszerű. Ha már rávették magukat arra, hogy ott legyenek, akkor viszont látják azt, hogy ez jó pofa dolog. Mert hogy alapvetően a kutatás az azért mégiscsak egy újnak a fölépítése, új ismereteknek a megszerzése, és az mindig érdekes. Tehát csak kíváncsi emberek tehetik. A másik fontos dolog szerintem a TDK szempontjából, hogy itt a mester és a tanítvány, a diák együtt dolgozik, és azt látni a diáknak, hogy a nála 20-25 vagy akár 30 évvel idősebb tanára pont olyan gyermeki kíváncsisággal áll hozzá ahhoz a témához, én azt gondolom, hogy egyébként ez inspiráló. Mi azt látjuk, hogy azok a hallgatók, akik végre odajönnek, és mondjuk az istálóban szívesen dolgoznak az állatok mellett, ők ott maradnak. Következő nehéz és az, hogy meg kell írni azt a dolgozatot. A dolgozat megírása egyre nehezebb, és a mesterséges intelligencia megjelenésével ez egy plusz nehézség olyan szempontból, hogy a mesterséges intelligenciát jól kell használni. A TDK-ban én azt gondolom, hogy egy nagy kihívás az, hogy a hallgatókat megtartsuk abban, hogy ők továbbra is gondolkodjanak, és vagy akár jó kérdést tegyenek fel, de a jó kérdés feltételéhez tulajdonképpen szükségük van egy alaptudásra. És akkor egyébként egy nagyon jó és nagyon innovatív gondolkodást tudnak magukévá tenni. Gyakorlatilag a kutatásfejlesztés alapja az az, hogy jó kérdéseket tudjunk feltenni.
A Matek Kaposvári kampuszán tudományos diákköri konferenciát rendeztek, erről hallhattak Báthori Gyöngyvér összeállításában. Festői szépségű tájon mérkőzhettek meg a Lombkorona bajnokai Tatán. A régió egyik meghatározó szakmai megmérettetésévé vált a Magyar Famászó Bajnokság. 2014 óta szervezi meg a Magyar Faápolók Egyesülete ezt a versenyt. 2026-ban ismét Tatán tehették próbára tudásukat az indulók, köztük számos külföldi delegáció, de hazai, így tatai szakember is igyekezett a legjobban teljesíteni. Somhegyi Kitti összeállítása.
Néha csak a csengő hangja adott egy kis tempontot, hol érdemes keresni a versenyzőt a platánok lombjai között. Igazán izgalmas megmérettetésnek adott otthon Tata május 22-e és 24-e között, hiszen a településen már második alkalommal szervezte meg a Magyar Famászó Bajnokságot a Magyar Faápolók Egyesülete. A kezdeményezés részeként egyfelől találkozhattak a szakma képviselői, akik számot is adhattak tudásukról, de a hivatás is nagyobb népszerűségnek örvendhet az ilyen alkalommal. alkalmaknak köszönhetően, hiszen civilek nagy tömege kísérte figyelemmel a különböző feladatok kivitelezését. A felhívás célját Ragula Zoltán, a szervezet alelnöke ismertette.
Ahhoz, hogy faápolást tudjon csinálni valaki, ahhoz föl kell jutnia a fára, ott biztonságosan kell tudni mozognia, közlekednie, de ez nem maga a munka. Az, hogy mit kell csinálni egy fával, annak vannak elméleti alap. Egy faápoló megtanulja ezeket az elméleti alapokat, tud a fának az anatómiájáról, a biológiájáról, a betegségeiről, és fel tudja mérni adott esetben azt, hogy milyen kockázatokat jelent egy fa, mert az mindenkit izgat, hogy ne essen a fejére egy nagyobb ág, ne dőljön ki, ne törjön el, stb. Tehát ezeket fel kell tudni mérnie a faápolónak, adott esetben egy favizsgáló segítségével együtt, vagy kiegészítve, és ennek eredményeképpen születik meg egy terv, hogy mit is kell csinálni a fával, ami sok esetben leginkább meccést jelent, de adott esetben koronabiztosítást, ezeket csinálják a faápolók, és ezekről tanulnak, amikor iskolába járnak.
Az Öregtó partján található platánfák mind-mind más szegmensben jelentettek kihívást a faápolóknak. Volt versenyszám, ahol 18 méter magasra kellett a lehető leggyorsabban felmászni. Ennek rekordja mintegy fél perc volt. A különböző magasságokban lévő ágvillákon bekötési pontokat kellett telepíteni, de erőléti kihívás is színesítette a megmérettetést, ahogy a lombkoronán belüli mászóképesség is kiemelt állomás volt. A legnagyobb izgalmat azonban a mentés jelentette, amely szimulációs gyakorlatot Kardos András bíró faápoló ismertetett.
Nagyon összetett a csapatunk, több kötéltechnikai szakember van itt, tűzoltók, speciális mentők, tehát hogy pontosan egy olyan csapat van itt, aki mindent tud értékelni. Ami nagyon-nagyon nagy veszély lehet, egy eszköz lejtése, azt elsőre figyelmeztetjük, a másodikra pedig kizárjuk a versenyszámból. Ami probléma lehet, hogy az imitált sérülést rosszul kezeli, illetve nem kezeli, tehát ezek kizárással járnak, illetve van beépítve olyan kötéltechnikai rendszer, amit muszáj vagy kijavítani ahhoz, hogy le tud hozni a sérültet. Tehát ez a három kulcsfontosságú rész van. Igazándiból egy-egy ponton is sokat tudunk vitatkozni, hiszen ezen múlik egy versenyzőnek akár a jobb eredménye.
Családok, barátok közösen bíztatták a hivatás azon képviselőit, akik próbára tették tudásukat, leleményességüket és elhivatottságukat. A rangos szakmai megmérettetésen mintegy 60 induló feladat megoldását és gyorsaságát pontozta a zsűri, köztük külföldi faápolókat, de egy tatai szakember, Belső Máté is nekivágott a kalandnak, immáron második alkalommal.
Nincs bennem egy ilyen gyilkos versenyszellem, viszont mikor Tatára került ez a rendezvény, akkor azt gondoltam, hogy mégis itt nőttem föl Tatán, ezek alatt a fák alatt, nehogy már lentről nézzem, ahogy így egyébként nagyon sok ismerős és barát a fákon mászik, és úgy döntöttem, benevezek, mi baj lehet, és megtetszett ennek az egésznek a hangulata, a légköre. Nem is a győzelem itt a fontos, néhányaknak persze igen, hanem egy nagyon tényleg tartalmasan együtt töltött, nagyon jó hangulatú idő.
A verseny során kiemelt figyelmet fordítottak a szervezők a fák védelmére. Bár a platán nem számít könnyű terepnek, speciális csúszósabb kérge miatt, az állomásoknál külön jutaszövettel óvták a fákat az esetleges sérülésektől, de pontozták a bírók azt is, az indulók mennyire óvják és tehermentesítik az ágakat.
Mávinfo.
Most pedig jöjjenek a hírek a vonattal közlekedőknek. A vonalban Jan Csurák Bence, jó reggelt kívánok!
Köszöntöm a hallgatókat! A Budapest-Újszász-Szolnok vonalon várhatóan 7 óráig 10-30 perccel hosszabb menetidőre kell számítani, mert Sűrűsáp és Mende között egy műszaki hibás szerelvény miatt csak az egyik vágányon közlekedhetnek a vonatok. A Budapest-Debrecen fővonalon is megnő a menetidő. Kisújszállás és Karcak között az éjszakai karbantartás elhúzódása miatt továbbra is csak az egyik vágány használható. 10-30 perces késésekre lehet számítani a reggeli órákban. Az ország többi részén nincsenek fennakadások. Jó utazást kívánok!
Nagyon szépen köszönjük, és egy hír az utakról. Az M0-as autóút déli szektorán az M1-es autópálya irányából érkezők az M6-os autópálya csomópontjában zárva találják a Pécs felé vezető lehajtóágat. Kerülni a következő csomópontnál lehajtva a 6-os főúton keresztül lehet, itt feltorlódhatnak az autók, vezessenek óvatosan. Jó reggelt kívánok, 5:30 lesz egy perc múlva, ez a Kossuth Rádió Vidék magazinja, a mikrofonnál Gécsek Tóth Enikő. A kormány áfacsökkentést tervez bevezetni az egészséges élelmiszerekre, így a zöldségekre és a gyümölcsökre is. Kérdés, hogy mindez a fogyasztói árakban realizálódik-e. 6 óra előtt erről is beszélünk, most hírek következnek. A stúdióban Ceglédi Edit. Jó reggelt kívánok! A híreket Naményi Krisztina szerkesztette. Brüsszelbe utazik ma Magyar Péter. A miniszterelnök a Facebook oldalán számolt be arról, hogy ma a NATO főtitkárával és a belga kormányfővel találkozik. Holnap pedig az Európai Bizottság elnökével tárgyal majd a befagyasztott uniós pénzekről. 20 pontból álló javaslatcsomagot fogalmazott meg és küldött el a kormánynak a Magyar Önkormányzatok Szövetsége. Ebben egyebek mellett sürgetik az önkormányzatok önállóságának alkotmányos védelmét, a versenyképes járások program leállítását, a szolidaritási hozzájárulás jelenlegi rendszerének megszüntetését. A fiatal fák önkéntes öntözésére buzdítja a budapestieket a főpolgármester. Karácsony Gergely közösségi oldalán közölte, a BeEco alkalmazásban lehet jelezni azt, hogy ki melyik fa locsolását vállalja a száraz, a szájos időszakokban. A főváros arra hív minden önkormányzatot, hogy csatlakozzon az önkéntes vízadási programhoz. Továbbra is az átlagosnál alacsonyabb a Balaton vízszintje. A szakemberek szerint 20-30 cm-rel marad el az optimálistól, mivel a száraz talaj elnyeli a lehulló csapadék jelentős részét, így kevés víz jut el a tavakba. Nyugat-Európában szokatlan, korai és intenzív hőhullám tombol, amely Madridban, Párizsban, Londonban és Rómában is rekord meleget, 35 fok feletti hőmérsékletet eredményezett. A brit hatóságok riasztást adtak ki az ország nagy részére. A meteorológusok szerint a rendkívüli hőség egész héten kitart Európában. Országszerte sok lesz a napsütés, délután a keleti tájakon lehet felhős az ég, de esőre nem kell számítani. Napközben 22-27, késő este 11-18 fok várható. A körzeti időjárásról Gécsek Tóth Enikőt hallják.
Ceglédi Editnek nagyon szépen köszönöm. Budapesten is, Győrben is egyaránt 14 fok van jelenleg, Mosonmagyaróváron 13, Sopronban 15 fokot mértek, Szombathelyen 17-et, Pápán Szélcsend mellett 12 fok van, Veszprémben 13, Székesfehérváron 16. Szentgotthárdon és Zalaegerszegen egyaránt 15 fokot mutatnak a hőmérők, Keszthelyen élénk északi szél mellett 16 fok van, Nagykanizsán 17, Kaposváron 16. Siófokon derült az ég, élénk északi szél fúj, 20 fok van, a Balaton pedig jelenleg ott 22 fokos. Pécs 19 fok, Paks 18 fok, Baja és Kecskemét 16 fok. Egerben 12 fok van, Széchenyben 7, Miskolcon 11, Szolnokon 16, Karcagon 11. Debrecenben élénk északi szél fúj, ott 15 fok van jelenleg, Nyíregyházán 14, Záhonyban 9, Szegeden 17, Békéscsabán 15, a Kékestetőn pedig szintén északi szél fúj, és ott 10 fok van jelenleg. 6:03. Jöjjön néhány ajánlat a következő szűk fél órából. Elindult a friss karfiol szezonja.
A legelső fátyolfóliás takarás alól a mai napon kezdtük el betakarítani a karfiolt. Ennek egyik sarokkövé ugye az, hogy legyen rengeteg ember, aki ezt vágja. Tudjuk jól megtippelni, hogy mikor fogjuk ezt vágni, mivel az áruházakat előre tájékoztatni kell arról, ami fog történni.
Az országban a szabolcsi dinnye terem legkésőbb.
Eddig így volt, de mivel már ott lent Békésben meg össze-vissza, ahol hamarabb termelnek, már másodvetést is terveznek. És sajnos van, amikor mire már a miénk érik, az övék a másodvetés ugyanúgy már érik.
6 óra előtt jövünk tehát a részletekkel. A szerkesztő ma hajnalban Bicsák Eszter, a hangmérnök Bényi Csaba.
Bozsik gazda rovata a hajnaltájban.
Mit tehetünk a szilva ültetvényben a kaliforniai pajzstetű ellen? A védekezést kizárólag erre az időszakra kell időzíteni, mert a kifejlett pajzstetveket a viaszos pajzsuk már védi a növényvédőszerektől. Bozsik gazda riportja.
Professzor úr mutatta, hogy nagyon súlyos pajzstetű kártétel van a szilvafákon.
Igen, sajnos ez egy 7 éves ültetvény, ahol megjelent a kaliforniai pajzstetűnek a súlyos kártétele.
Dr. Pénzes Béla, egyetemi tanár, a rovartan professzora.
a fák törzsén, vázágakon, de még a vékonyabb veszőkön is szinte egybefüggő kéregszerű bevonatot alkot a kaliforniai pajzstető. Azok a telek, amelyek az utóbbi időszakban megtapasztalhatók voltak Magyarországon, nem csökkentik a kaliforniai pajzstető telelő lárva populációját. Ebből adódóan, ha a védekezésre nem fordítunk gondot, akkor előbb-utóbb látványos kártételt okoz, a fák növekedése visszamarad, a kéreg nagyon gyakran felreped a károsítás következtében, fák kondicionálisan lerommanak, nagyon gyorsan, néhány év leforgás alatt, és a termőfelület is, és a termés mennyisége is jelentősen csökken. Pedig több lehetőség van. Ha már olyan mértékben elszaporodott, mint itt az előbb a területen megfigyelhettük, akkor tél végén nyugalmi időszakban, rüppattanáskor egy olajos lemosó permetezéssel eredményesen védekezhetünk, de ez egy költséges kezelés. Természetesen erre a kezelésre csak akkor van szükség, ha már a kaliforniai pajzstető elszaporodott, nagy tömegben található a felületen. A másik lehetőség, ez már megfigyelést igényel, rendszerint április végén, május elején rajzanak a kaliforniai pajzstető hímjai, és tudni kell ezekről a parányi rovarokról, hogy csak akkor képesek a nőstények új utódokat létrehozni, hogyha a hímek megtermékenyítették őket. Ha a hímek rajzását sikerül megfigyelni, akkor a hímek elleni gyakorlatilag bármilyen ingerületvezetés gátló rovarölőszer, ami a szilvában más kártevők ellen is használható, a hímek elleni kezelés eredményes lesz, és ezt követően elmarad a lárva rajzás. A rajzó lárvák ellen szintén bármelyik olyan ingerületvezetés gátló rovarölőszer, ami a szilva ültetvényekben használható, eredményesen gyéríti, sőt megakadályozza a kártevő elszaporodását.
Ezek kontaktszerek?
Ezek részben kontaktszerek, illetve a szilvában engedélyezett felszívódó készítménynek is van olyan mértékű kontakthatása, ami az éppen rajzó kaliforniai pajzstető lárváját elpusztítja. Ezek nagyon rövid ideig mozognak a felületen, egy-két nap legfeljebb, és utána letelepedésre alkalmas helyet keresnek. A tömeges rajzás elején kijuttatott rovarölőszer hatóanyagtól függően általában egy hétig, 10 napig pusztítja a rajzó lárvákat.
Almánnál jól ismerjük a kaliforniai pajzstetűnek a szívás nyomát, hogy ilyen piros lázfolt alakul ki. Szilvánál milyenek a tünetek, vagy egyáltalán hogy fedezhetik fel, kedves hallgatóink, hogyha ezzel fertőzött már a fájuk?
A szilván nem jelenik meg a gyümölcsön a lázfolt, viszont ha kihúzódik a nyár folyamán, akár a leveleken is megtelepedhet, tehát azt sem fogják észrevenni. Egyedüli biztos jel, hogy a fa annak ellenére, hogy kap vizet, tápanyagot, nem akar nőni.
Bozsik gazda továbbra is várja az önök kérdéseit, amelyeket e-mailben feltehetnek, hajnaltájkukac@mtva.hu, erre a címre tudnak írni, és ne feledjék, a podcastjait az interneten megtalálják. Én már hagyomány Pécsett a tavaszi növényvásár, amikor a lakosok és a környék kiskert tulajdonosai szemlézhetik a népszerű, szárazságtűrő növényeket, illetve vásárolhatnak a kertészetek kínálatából. Egyre népszerűbb például az olajfa, amit 20 évvel még el sem tudtak képzelni. A mediterrán városban évek óta gond a szárazodás, így a lakók közül sokan ehhez igazítják a kerttervezést. Emellett az esemény szervezője, a Biocom Nonprofit Kft. A parkok fáit is monitorozza, hiszen éppen a csapadékhiány miatt vannak fajok, amelyek kikerülnek lassan a fasorokból. Bicsák Eszter riportja.
Mi az, amit hazavisz a kertbe? Az érdekelne elsősorban, mert sok szatyor van ennél.
Most évelő virágokat viszek, mert szeretnék egy száraz kertet kialakítani. Cickafarkot viszek, kupvirágot, és egy most felfedezett tengerparti százszor szépet, ami állítólag jól bírja a szárazságot és a napfényt szereti.
Amit mondod, hogy száraz kert, nem biztos, hogy mindenki tudja, hogy mit jelent.
Fenntartható kertnek szeretném kialakítani a kertemet, hogy minél kevesebb öntözést igényeljen, takarni lehessen, és onnan az évelők előjöjjenek, és hát egy kicsit fedjék a talajt, tehát valami módon, miután én nekem esővizet kell, hogy fogjak, van ugyan ciszterna, de minden cseppet megfogok, tehát nehéz öntözni, másként kell kezelni ezeket a növényeket, és hát azért gondolom, hogy a virágos kertem ilyen legyen. Tavasszal nagyon-nagyon sok és nagyon-nagyon szép hagymás virágaim vannak, ugye azok is így jól bírják ezt az új körülményt, a szárazabb nyarakat, és akkor itt próbálom ilyen virágokkal beültetni a helyüket utána.
Nagy Ervin, Biocom Kft. Növényvásár van ismét. Hát egy egy olyan tavaszunk van, amit nem sokan kívánnak maguknak. Igaz, hogy most jött csapadék, de hát azért ez még nagyon kevés.
Csapadék hiány van, másrészt pedig mindenféle turpisságot tapasztalhatunk a hőmérsékletnek az alakulása tekintetében. Mit lehet tenni? Azt lehet tenni, hogy megpróbálunk olyan növényeket ültetni, amelyek ezeket a körülményeket egyre jobban tolerálják. Nehéz dolog ez, a késői fagyok ellen azért általában nincs orvosság, de úgy gondolom a saját tapasztalatomból, hogy ez azért egy rendhagyó körülmény volt, és erre azért nem kell alapozni.
A Biocom Kft. Saját területein, tehát gondolok itt a parkokra, városi felületekre, ugye tavaly is arról beszélgettünk, hogy ott is át kell nézni, folyamatosan monitorozni kell, figyelni kell, hogy milyen típusú fa mit bír, mert ez sem olyan egyértelmű.
Sajnos sok olyan fánk van, ami korábban stabil parki növény volt, mostanra látszik, hogy egy ilyen általános kondícióvesztés van, ami a legnyilvánvalóbban a száraz ágaknak a koronában való megsokasodásában látható, az ágvégeknek az elszáradásáról, illetve sok olyan betegség olyan tűnt fel az idős faállomány kapcsán, amelyek mind-mind a fák gyengült állapotát tudják kihasználni, és hát vannak olyan fajok, amikből sajnos az évek óta vezetett statisztikáink alapján elmondható, hogy egyre több egyedet kell eltávolítani. Tipikusan ilyenek a nyírfák, ilyenek a hegyi juharok, ilyenek a különböző alpesi fenyőfajták, úgyhogy ők lassan, de biztosan cserélődnek majd valószínűleg.
Jakab Adrián olajfákkal foglalkozik. Miért is? Attól vonatkoztatva, hogy Pécs mediterrán város, ugye nyilván megjelenhetne az olajfa.
Szerelem nekem az olajfa.
Mióta?
10 éve vásároltam az első olajfámat. Olaszországban a tenger mellett egy bácsi kiskocsin árulja a növényeket, és hát ott beleszerettem, de mindig nyilván egy picike fért a kocsiba, és akkor így évről évre hordtuk haza magunknak az olajfát.
Hogy bírta az olajfa itt? Mert ha jól értem, akkor Pécsre hozták haza.
Igen, Hosszúhetényben élünk egyébként, teljesen jól bírja. Azért az első 1-2 évben még nem voltam bátor, és cserében hagytam a fát, és kibehurcoltam, tehát teleltettem, úgymond. Azóta már ki van ültetve még az ilyen pici is, amit itt az asztalon látsz, és nincs gond vele.
Itt most egy növényvásáron vagyunk, és a legnagyobb olajfa, ami ide került, nem is tudom, hogy mivel hozták ide, az valami gyönyörűséges. Ez mennyi idős?
Köszönöm, ez a 100 éven már átfordult, körülbelül 100 éves fa.
Mit szólnak ehhez akár a pécsi lakosok, vagy a térség, akikkel sikerül megismertetni?
Szeretik az emberek. 2 részre tudom osztani a vásárlókat. Az egyik az impulzus vásárlók, akik...
Jaj, de szép, most akkor kell.
Igen, aki beleszeret hirtelen. Viszont van, aki mondjuk azért szereti, most nagyon elterjedt ez a minimál dizájn a házaknál, a kertekben is, és azért ezek olyan növények, amikkel nagyon nincsen sok tennivaló, ellenben nagyon mutatósak.
Elindult a friss karfiol szezon, a fóliás termesztésű első virágos zöldségek már kaphatók a piacon. A 3. generációs kertész Csizmadi Imre számára ez a zöldség még újdonság a földjein. A Pest megyei Bugyi községben zöldségtermesztéssel és bazsarózsával foglalkozó fiatal gazdához Barta Bernadett látogatott el az első betakarítási napok egyikén.
Hatalmas karfioltábla, és hogyha most az imént büszkélkedett, még mielőtt elindítottam volna a felvételt, hogy az országban talán a legnagyobb termesztés, pedig tavaly kezdték, ha jól tudom.
Így van, legalábbis friss piacra úgy gondolom, hogy ezzel a 24 hektárral, amit idén csinálunk, ez így az egyik legnagyobb felület most az országban. Nagyon kevesen termelik a karfiolt friss piacra, ugyanis rengeteg buktatója van. Úgy gondolom, hogy a bazsarózsánál is sokkal több.
Mert hogy egyébként zöldségtermesztéssel foglalkozik, illetve bazsarózsa ültetvénye is van, tehát dísznövénnyel is foglalkozik így módon. No de, hogyha arrébb nézek, akkor ott azért elég sokan serényen dolgoznak különböző munkagépekkel, és teherautó is van, aminek a platójára, ha jól látom, akkor rekeszek kerülnek, mert hogy már szüretelik akkor ezt, igen, a karfiolt.
Talán a legelső fátyolfólia takarás alól a mai napon kezdtük el betakarítani a karfiolt. Ennek egyik sarokkövé ugye az, hogy legyen rengeteg ember, aki ezt vágja. Tudjuk jól megtippelni, hogy mikor fogjuk ezt vágni, mivel az áruházakat nagyjából előre tájékoztatni kell arról, ami fog történni, illetve mennyi mennyiségünk lesz elérhető, és ezt próbáljuk minél gyorsabban a hűtőbe juttatni, tehát ezt vágják lefelé, rakják be különböző emelőgépekkel a teherautóba, és egyből viszik a hűtőházba, ahol lehűtjük ezt 1 fokra.
Említettem, hogy tavaly kezdték el a karfiol termesztést, no de mennyire volt kegyes az időjárás, illetve a kártevők?
mivel káposztaféléről van szó, ezért ugye gyakorlatilag az összes létező rovar és bogár meglátogatja a táblát. Most nyilván kis túlzással mondok, de a tavaszi karfiolnak a káposztalégy, illetve a repcefénybogár elég sarkalatos kártevője, és elég nehéz is megvédeni a folyamatos hatóanyag kivonásokkal kapcsolatban.
Akkor hogyan próbáltak védekezni az ellen, hogy mondjuk minél kisebb mértékben károsítsa az önök területét?
A populációt kell minél alacsonyabban tartani, tehát itt ugye a rendelkezésre álló nem túl hatékony szereket kell sűrűn használni, tehát akár beszélek itt 2-3 napos fordulókról is egyes piretroidokkal, vagy valamiféle gyorsan ható ellenben kevesebb hatástartalmú készítményekkel.
Itt bugyin mennyire könnyen terem meg egyébként maga a karfiol, mert hogy ugye mindig számít az, hogy milyen földbe vetünk.
Én úgy tudom, hogy régen ez a régi jó volt a karfiolnak az egyik hazája, és a vasúthálózat segítségével egyébként keletre, illetve nyugatra is sokat exportáltunk belőle, de ezt nyilván csak az idősebbek elmondása szerint tudhatom, még az előző rendszerben, a kommunizmusban elég sokat termeltek itt a gazdák.
3/4-60, és most azzal folytatjuk, hogy mindenre nem lesz gyógyír a tervezett áfa csökkentés, amelyet a kormány szeretne bevezetni az egészséges élelmiszerekre vonatkozóan, így a zöldség-gyümölcs ágazatban is. Azonban óriási tisztító hatást fog gyakorolni az egész vertikumra. Nagy Margit összeállítása.
Minek vásárolják a répát, zöldséget? Mit főznek?
Húsleves lesz majd a hétvégén.
Drága a zöldség, répa?
1000 forint, elég drága. Éppen azt számogattuk az előbbi tetesommal, hogy 2000 forint csak a zöldség a leveshez, akkor még nincs hús.
5%-os áfát fognak bevezetni a zöldséggyümölcsre. Gondolják, hogy csökkenni fog az élelmiszer ár?
Nem vagyok ebben olyan túl biztos.
Próbálták már ezt az áfa csökkenést, és azért mindenki elvitte, csak a fogyasztónak nem jutott belőle.
Ha bevezetik az 5%-os áfát, akkor ön szerint olcsóbb lesz?
Szerintem igen, mert a termelő olcsóban tudja adni. Biztos, hogy lentebb mennek az ára.
Ha lecsökkentik a 27%-os áfát 5%-osra, csökkenni fog az élelmiszer ár? Például az ön kis áruja is esetleg olcsóbban kapható lesz?
Hát, ha olcsóbban kapható lesz, akkor nagyon sokan feladják.
Apáti Ferenc, a Fruitweb zöldséggyümölcs szakmaközi szervezet elnöke elmondta, az ágazat 2012 óta lobbizik az áfa csökkentésért, így örülnek az új kormány bejelentésének.
Bízunk benne, hogy az új kormány az ígéretének megfelelően meghozza ezt a döntést, mert az ágazatra nagyon sok pozitív hatást fejtenek ki, és nem csak az ágazatra, hanem a fogyasztókra nézve is. Az első pozitív hatás az, hogy csökkennek a fogyasztói árak, azzal együtt, hogy ez az árcsökkentés ideig, óráig lesz csak mérhető. Hosszú távon az áfa csökkentésnek a fogyasztói árakra kifejtett hatását nagyon nehéz lesz mérni. A zöldségek és gyümölcsök árát jövőben is legnagyobb részben a kínálati időszak ingadozása fogja meghatározni. A fogyasztói ár az áfa csökkentés után nagyon rövid időn belül mintegy 20%-kal mérséklődni fog. De az is lehet, hogy pár héten belül visszaemelkedik, aminek az lesz a legfőbb oka, ha ez bekövetkezne, mert a kínálat hiánya miatt automatikusan emelkednek az árak is. Ez például most a gyümölcspiacban egyértelműen bele van kódolva, mert a jelentős fagykárok okán, amikor is a gyümölcstermés kétharmada veszett el megint a teraszik hagyokban, borítékolható, hogy relatíve magas lesz a gyümölcsök ára. Így az új szezonra emelkedni fognak az árak.
Látványos nyertese, rövid ideig a fogyasztó lehet ennek az intézkedésnek.
A fogyasztó egyértelműen nyertese, csak számokban nem lehet majd kifejezni, hogy milyen mértékben a termelők hosszú távon fognak nyerni ezzel az intézkedéssel, mert az 5%-os áfakulcs nagyon sokat segít nekünk, vagy talán teljes mértékben megoldja a feketéző áfacsaló kereskedők kiiktatásának kérdését. Ugyanis amíg 27% volt az áfa, addig megérte áfacsalásból megélni. 5% áfa az már nem elég nagy profit ahhoz, hogy valaki merjen áfát csalni, így az ilyen feketéző áfacsaló kereskedők kikopnak a piacról, és piac marad a tisztességes és legális értékesítési utakat választó termelőknek, kereskedőknek, tehát a tisztességesek versenyképessége teljesen egyértelműen növekedni fog. A 27%-os áfa pont azt a teljesen rendellenes helyzetet tartotta fent, hogy a tisztességtelenek vannak versenyelőnyben. Ami szintén nagyon pozitív hatás lesz a termelőkre nézve, hogy megszűnik az importnak és az áfa összefüggésében meglévő versenyelőnye, ugyanis aki aki import árut hoz be, az 0% áfa kulccsal vásárolhat, tehát 0% áfát finanszíroz, míg aki belföldi termelőtől vagy eladótól vásárol, az 27% áfa finanszírozásával teheti ezt meg. Ugyanis export-import ügyletekben EU-n belül 0% az áfa kulcs, és ezek olyan távolra vezető pozitív hatások, ami az ágazat számára egyértelműen előny.
Apáti Ferenc elmondta még, az áfa csökkentés sok pozitívuma mellett nem lesz gyógyír mindenre. Meg kell oldani az öntözést, a vízhiány kezelését és a tavaszi fagyok elhárításának kérdéskörét is, de az évek óta fennálló munkaerőhiányt is orvosolni kell a jövőben.
Nagy Margit összeállítását hallhatták. Valamikor sokkal többen termesztették a dinnyét a szabolcsi homokos területeken, de az tény, hogy hazánkban ebben a régióban érik be a dinnye, jó értékesítéssel kecsegteti a termelőt. Paposon Papincsák Lajosné elmondta, rövidesen következik a kiültetés. Többféle palántát nevelt a család, hogy a keresletnek megfeleljenek. Zsoldos Barnabás beszélgetett Papincsák Lajosné termelővel Paposon.
Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében nagyon sok felé termesztenek dinnyét, a homokos terület kínálja magát. A munkálatok hol tartanak?
Lassan a kiültetés fog kezdődni. Pünkösd után szeretnénk megvárjuk az Orbánt, mi nem fátyolfóliázzuk, takarófóliát nem teszünk rá.
A mag, a prémium dinnye mag?
Igen, rendeltem Kecskemét itt, akkor rendeltem a korai, akkor rendeltem hosszúkás kaszadinnyének felé, meg végül is első osztályú magok, hát bízunk benne, hogy a termés is első osztályú lesz.
Már azt is látja, hogy hogyan kelt.
95%-os kelést mondhatok. Fóliázunk, fekete fólia, csepegtető. Mi előre kiszoktuk lyuggalni a palánta helyét, 110-120 cm tőtávolságra, és kézzel.
Mekkora lesz a terület?
Egy olyan másfél hektár.
Az országban a Szabolcs-Szatmár-Beregvár megyei terem legkésőbb.
Eddig így volt, de mivel már ott lent, Békésben meg össze-vissza, ahol hamarabb termelnek, már másodvetést is terveznek. És sajnos van, amikor mire már a miénk érik, az övék a másodvetés ugyanúgy már érik, és vannak olyan kereskedők itt a Szabolcsba, itt a környékbeliek is, hogy inkább onnent hozzák továbbra is, mert olcsóban megkapják, mint innent a frissen szedettet.
De önöknek is megvan a kuncsaft, aki viszi, vagy nem emlékszem, hogy az utcán árulnák.
Nem áruljuk az utcán, igen, szoktak helybe jönni kereskedők, mondják, hogy hány mázsa kell, leszedjük frissen, és úgy viszik. Valamikor még területre is kijönnek, és ott pakoljuk, mert nem szeretik a kereskedők nagy része, hogy törjön a dinnye, hanem egyből a kocsijukra pakoljuk.
Öntözési lehetőség van?
Igen, szó szerint. Most agregától szeretnénk venni, hogy egyszerűbb legyen az öntözés. Nagyobb területet egyszerre tudnánk meglocsolni.
Mennyire kell odafigyelni? Amikor kezd érni a dinnye, akkor a varjak nagyon szeretik, vagy ilyenkor, mikor kiültetik, a mezei nyúl szívesen meglátogatja. Hogyan tudják megóvni?
Most mielőtt fóliázunk, lekerítjük. Nem csak a nyulak, hanem az őzek is. A fóliába belemennek, mikor kicsik a dinnyék, lerágják. A varjútól viszont nagyon nehéz, ha riasztókat szoktunk kitenni, meg ilyen pukkasztót, amikor hogy, de próbáljuk riasztani.
Hogyan látja, mikor lesz majd az első termés?
Kalkulálunk általában augusztus elején, általában már a döpping szokott lenni. Mert régen augusztus 20-ára már azt mondtunk, ha dinnye van, az már nagyon jó. Már július 20, augusztus elején már általában bőven van dinnye itt.
Mert kalkulálni, hogy hány mázsa dinnyét tudnak értékesíteni, termelni?
A hektárba egy olyan 3000 tövet körülbelül annyit ültetünk bele. 8-10 kilós átlagot számolok, és akkor ugye azt, ha beszózom, hát 250-200 mázsát satszolok. Szokott lenni egy olyan 300, hogyha jó termés van.
Akkor a dinnyék a kelendők, mert van egy dinnye termelő és felvásárló ismerősöm, az mondja, hogy már van, amikor a kisebb dinnyéket keresik.
Nekem is van egy ismerős, nagy kamarásra való, ő is inkább az 6-7 kilóig általában, mert dobozolták. A kereskedők meg a nagy dinnyét keresik.
Sok és nagy dinnye teremjen.
Az időjárás se olyan, ami ennek lenni kéne. Mert egyszer hideg van, egyszer meleg van, a dinnye szereti a meleget, reméljük így lesz.
Ács Edina, a győrújbaráti családi pincészet legfiatalabb tagja már felnőtt fejjel döntött úgy, hogy édesapja nyomdokaiba lép, aki igazi újítónak számít a vidéken. Ács György első volt, aki a pannonhalmi borvidékre jellemző fehérszőlők mellett bízott a kékszőlő sikerében is. Az újratelepítéseknek köszönhetően a cserszegi fűszeres, a Sauvignon Blanc, a Chardonnay, az írsai olivér és a zöld veltelini mellett Merlóval és Zweigelt fajtákkal is kísérletezett. És úgy tűnik megérte. A hegyoldalban fekvő 12 hektáros családi ültetvényt szerencsére elkerülte a tavaszi fagykár, ám az aranyszínű sárgaság valamennyi szőlőt veszélyeztet. Családi gazdaságokat bemutató sorozatunkban Belényi Barbara Ács Edina borásszal beszélgetett.
Korábban a pannonhalmi borvidékről kimondták, hogy kimondottan egy fehérboros borvidék, ami a klímaváltozásnak is köszönhetően kezd azért megváltozni. És annak idején, ezt édesapám nagyon sokszor elmeséli, ő volt az első, aki a borvidéken kék szőlőt ültetett. Ez ugye 80-as évek.
Mennyire mosolyogták?
És megmosolyogták, és meglepődést keltett. Konkrétan Zweigelt volt a szőlőfajta, amit azonban az eredmények őt igazolták, és rögtön a kis helyi borversenyeken már nagyon szép eredményeket ért el vele.
Viszont egy nagy újratelepítésen vannak túl. Ennek megfelelően több vörös fajtát is telepítettek?
15 évvel ezelőtt teljes területet újra telepítettük. Egy teljes fajta szerkezet átalakítást jelentett. A fehér szőlők közül maradt az olasz rizling, ami legnagyobb területen termesztett fajta a borvidéken. Emellett írsai, cserszegi, Sauvignon Blanc, Chardonnay és zöld veltelini a mi fajtáink. Kék szőlőbe pedig Zweigeltünk és Merlónk. Van.
Mégis a fő csapás irány megmaradt a fehér, nyugodtak is, mert ezt keresik.
Így van, talán egy 80-85% a területünknek az fehér, de kell, hogy legyen kék szőlő is. A családi pincészet lévén mindennel kell foglalkozni, és emiatt soha nem lesz unalmas. Nagyon szeretem megmutatni a pincészetünket, szeretek borkóstolókat tartani, szeretem készíteni azokat. Minden évben ez egy nagyon érdekes folyamat, szürettől egészen addig, amíg elkészülnek a borok, kitalálják az egészet, mi legyen a neve, milyen címke passzol hozzá. Ezek mind még borászat szépségei és nagyon kreatív tevékenységek.
A legégetőbb probléma talán nem is az asszály, hanem az, hogy megjelent az aranyszínű sárgaság, és a pannonhalmi borvidéken is megkongatták a vészharangot.
Valóban probléma ott van a pannonhalmi borvidéken is, csak úgy, mint az ország most már összes borvidékén. Hogy mekkora a baj, az igazából majd június közepe vége, amikor látható lesz. Amit össze lehetett, azt megtettünk, kivágtuk a tünetes tőkéket, megsemmisítettük.
Hány százalék az önök birtokán?
Elenyésző volt, egész konkrétan tudom, mert én jártam végig az egész területet, és jelöltem ki a kivágásait, a tőkéket. A 9 hektáros területünkből 51 néhány tőke volt. Ez még azt gondolom, hogy kezelhető. Most ugye összehangolt védekezést kabóca ellen, és hát nagyon bízunk benne, hogy meg lehet fékezni.
De mi a teendő akkor, hogyha a szomszédban megvan egy elhagyott ültetvény, de hát mennyire működik a csapatmunka?
Én azt gondolom, hogy a borvidéken az összes termelő látja azt, hogy együtt kell működnünk. A probléma valóban a felhagyott ültetvényekkel van, ahol van 10-20 akármennyi tulajdonos, igazából gazdátlan a terület, és évek óta műveletlenül áll.
Mit tesznek?
Nem tudom semmit tenni. A hegybíró kapott jogkört, hogy ezekkel a területekkel, illetve a tulajdonosaikkal szemben fellépjen.
Édesapja több mint 30 éve foglalkozik szőlőműveléssel. Nem tudom, hogy ebben az időszakban volt-e ennél nagyobb kihívás, mint amiben most vannak.
Ott van egyrésztről édesapám hatalmas tapasztalata, én pedig jöttem a frissebb ötleteimmel, és én azt gondolom, hogy ez a kettő nagyon jól kiegészíti egymást. Most az aranyszínű sárgaság új kihívás, amire megvan a koncepció, hogy hogy kezeljük, viszont félünk, mert ez tényleg egy nagyon súlyos probléma, és nagyon nagy baj lehet. De még van rá reális esély, hogy ezt az egészet megállítsuk.
Kedves hallgatóink, ez volt a Hajnal Tájmára, legközelebb holnap reggel 5 órakor jelentkezünk. A mérnök Bényi Csaba és a szerkesztő Bicsák Eszter nevében is köszönöm, hogy velünk ébredtek. Szép napot, Gécsek Tóth Enikőt.